Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Mózes második könyvének 13. fejezetében, a 20-tól a 22. versig a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a mindennapi életben talán sokszor eljátszadozunk a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna, hogyha valami megtörténik, ami nem történt meg. Mi lett volna fordítva. Mi lett volna, ha. Sokszor aztán a végén legyintünk, hogy fölösleges ilyeneken gondolkozni. De azért néha mégis megtesszük. Most is eljátszadozhatunk a gondolattal, mi lett volna, ha Isten nem szabadítja ki Izraelt Egyiptomból. Hát rabszolgák maradtak volna, örökre elválasztva maradtak volna az ígéret földjétől, Kánaán földjétől, pedig amit Isten nekik ígér. De hát tudjuk, hogy ez lehetetlen, hiszen hogyha Isten valamit megígér, az úgy lesz. Istennek van egy terve az ő népének az életére, és amit ő eltervezett, azt véghez viszi. Ha egyszer megígérte, akkor az be is teljesítette. Igen, igen, de menjünk tovább. Mi lett volna, ha nem vezeti őket felhőoszlopban és tűzoszlopban? Képzeljük el a helyzetet, hogy kimennek a pusztába, és nincs vezetés. Nincs ott velük az Úr vezetése. És akkor elkezdenek gondolkozni a saját eszük szerint, a saját bölcsességük szerint. Hú, tudjuk, merre van Kánaán földje, 250 kilométer összesen, még hogyha lassan megyünk, akkor is elég 40 nap odaérni. Ugye tudjuk, hogy 40 esztendeig vándoroltak a pusztába. Hát emberi bölcsesség szerint azt mondjuk, hogy hát miért nem mentek a rövidebb úton, és biztos, hogy ha nem Isten vezeti őket, a rövidebb úton mentek volna. Igen ám, de elindultak volna ezen a rövidebb úton, harcedzett népekkel találkoztak volna. Ők, mint rabszolgák, nem voltak kiképezve a harcra. Viszont olyan népek laktak ott, azon az úton, akik harcedzettek voltak. Hogyha összetalálkoznak velük, akkor nyilván a harcban vereséget szenvednek, szétszúródnak, bizonyára visszatértek volna Egyiptomba, a rabságba. Vagy a másik lehetőség, hogy vezetés nélkül bolyongtak volna össze-vissza a pusztában, eltévedtek volna, éhen és szomjan haltak volna, de Isten nem csak kiszabadította őket, hanem velük is maradt mindvégig, és vezette őket, hogy eljussanak, hogy bejussanak az ígéret földjére. Sokszor szoktuk hittanórán beszélgetni azt, hogy ami a Bibliában benne van, az nem azért van, hogy műveltebbek legyünk, hogy ne csak a saját népünk történelmét ismerjük, hanem legyünk annyira műveltek, hogy még egy idegen nép történelmével is tisztában legyünk, de hát miért pont Izrael történelmével? Hát részben azért, mert ebből a népből született meg a megváltó. Másrészt pedig Isten úgy alakította, hogy bár ezek nem kitalált történetek, most már régészetileg is bizonyított sok minden, hogy igen, történelmileg teljesen hiteles az, ami le van írva az Ószövetségben Izrael történelméről. Ezek igaz történetek, hiteles történetek, de ugyanakkor Isten úgy rendezte, hogy egyúttal szimbolikus történetek is legyenek. Ezek a történetek, amik Izraellel megtörténtek, szimbolizálják a mi életünket, egyéni életünket is, meg az emberiség életét is, az emberiség sorsát is. És akkor visszatérhetünk oda, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha Isten nem jön el emberként, és nem vált meg, nem szabadít ki a bűnből, a halálból, a sátán fogságából. Ugye ez a mi Egyiptomunk. Hogyha szimbolikus történetnek tekintjük innentől kezdve, akkor azt kell mondjuk, hogy mindannyiunknak megvan a magunk Egyiptoma. megvannak a hibáink, a bűneink, a jellemgyengeségeink, megvannak a kapcsolati problémáink, mindannyiunknak van valami Egyiptom az életébe, amiből szabadulni kell. És ugye látom, most is van, aki a papírt bújja, hogy van ilyen kérdésünk a vizsgán, hogy miből szabadított meg Jézus, miből váltott meg, és mivé tett, és akkor majd el fogjátok szépen mondani valamelyikőtök, hogy hát megváltott a halálból, az örök halálból, megváltott a bűnből, megszabadított a sátánnak a fogságából. A mi Egyiptomunk az, hogy a bűneink fogságában, és emiatt az ördög fogságába, emiatt az örök halál fogságába vagyunk. Mi lett volna, ha nem szabadít meg az Isten, akkor örökre a sötétségben maradunk, akkor örökre tőle elválasztva maradunk, akkor örökre elválasztva az Isten országától, a boldogság helyétől, az öröm helyétől. De Jézus megváltott, ő eljött, emberré lett, meghalt értünk a kereszten, és ezáltal kiszabadított. Úgyhogy idáig eljutottunk. Kiszabadultunk Egyiptomból. Kiszabadultunk a bűnből, a halálból, az ördög rabságából. De hogyan tovább? Ugye Gyuri bácsi is ezt mondta, hogy a keresztség azt fejezi ki, hogy kiszabadultunk. No, de kaptunk egy új életet, szabadok vagyunk, új életet kezdhetünk, új életben, Istentől kapott új életben járhatunk, de hogyan tovább? Kell a mi életünkben is felhőoszlop és tűzoszlop. Szükségünk van vezetésre, mert hogyha az Úr nincs velünk és nem vezet, akkor ugyanúgy járhattunk volna, mint ahogy Izrael járhatott volna, hogyha nincs felhőoszlop meg tűzoszlop. Keresnénk a legkönnyebb utat, a legrövidebb utat. De közben vereséget szenvednénk a gonosztól, visszatérnénk a régi bűnös életünkhöz. Vagy össze-vissza bolyonganánk, eltévednénk a hamis ideológiák, hamis vallások útvesztőiben, éhen szomjan halnánk lelki értelemben, megdermednénk a félelemtől, háborús helyzetben, járványveszélyes helyzetben, megdermednénk a félelemtől, sötétség van, reménytelenség van, de ha az Úr velünk, ha a mi életünkben is ott van lelki értelemben a felhőoszlop, a tűzoszlop, és érezzük, és látjuk, és tudjuk, és hisszük az ő vezetését, akkor egészen más. Nem kell össze-vissza tévejegnünk, belegabajodnunk mindenféle álhírekbe, összeesküvés elméletekbe, hamis ideológiákba, téveszmékbe, hamis vallásokba, szektákba. Ott van, vezet, hiszen megígérte, hogy ott lesz a mi életünkben is az ő vezetése. Azt ígérte az Úr Jézus, mielőtt visszament a mennybe, és ez az ige már elhangzott, és a vizsgakérdések között is ott szerepel, hogy mik voltak az Úr Jézus utolsó szavai a mennybe menetele után. Ott van az ígéret, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És hát a Szentlélek által van velünk. És a pünkösdi történetben, nem tudom, emlékeztek-e még rá, konfirmandusok, hogy a másodikos könyvünkben volt az, hogy kis matrica lángnyelvecskéket ragasztottunk az apostolok meg az asszonyok feje fölé, mert hogy pünköstkor, amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor kis lángnyelvecskék jelentek meg az emberek feje fölött, a tanítványok feje fölött, de hát az nem igazi tűz volt, nem égette meg őket, hanem a Szent Lelket jelezte, a Szentlélek kitöltetésének a jele, szimbóluma volt, hogy betöltötte őket a Szentlélek, mert megígérte Jézus, hogy veletek vagyok, de nem testileg, hanem az ő Szent Lelke által. Következő kérdésem, na, ne a papírt nézzétek, ezt a könyvet, emlékeztek még erre, hogy negyedik osztályban a Csiliből olvastam egy-egy fejezetet? A negyedikes tananyaghoz illett a Csilirek egy-egy fejezete. Valamelyik bibliai történethez, az éppen aktuális leckéhez a hittankönyvből mindig ki lehetett választani egy fejezetet, ami úgy nagyon odapasszolt, nagyon odaillett. Ugye a Csili, ő egy modernkori gyermek, leánygyermek, aki ugyanolyan kalandokban részesedik, mint amiben ti is, nem olyan nagyon nagy kalandokban, de hát azok a mindennapi kalandok, hogy hú, akkor most rossz jegyet kapok, vagy jó jegyet kapok, akkor most a barátaim hűségesek hozzám, vagy cserben hagynak, hogy akkor most vannak szegény emberek is, meg árvák is, meg öregek is, hogy fogyatékosok is vannak köztünk, és mi történik akkor, hogyha kis testvér születik, és ő nem olyan aranyos, mint ahogy azt mi feltételeztük, és vannak testvér problémák, és így tovább, nem tudom, hogy mi mindenre emlékeztek ebből a könyvből, miből, mire nem. Az első fejezet ugye arról szólt, hogy mint Csilli, hogy lett Csilli. Hogy kicsit olyan hebrencs kislány, és a szülei tiltása ellenére ő csak azért is megkóstolta titokban a csili fűszert, bár de tette volna, mert ebből szenvedés következett, de rajta maradt ez, hogy na így lettem csili, hogy ilyen engedetlen vagyok, szófogadatlan vagyok, össze-vissza megyek a magam feje után, meg nem fogadok szót a szüleimnek sem. És az utolsó fejezet meg arról szól, hogy hogyan lett csiliből újra Csilla. Volt az a baleset a testvérével, amit még meg is sirattunk, még meg is könnyeztünk, ugye? Hogy ő miatta érte autóbaleset a fiú testvérét. És akkor ez egy ilyen nagyon súlyos dolog, hogy miattam szenvedett a testvérem balesetet, mi lesz most már ezután? Van erre bocsánat? Meg fognak-e nekem bocsátani a szüleim? Megbocsátta a testvérem, és megbocsátta az Isten. És most ebből olvasok egy kicsi részletet. Hosszú időt töltöttem így az ágyam szélén, arcomat a tenyerembe rejtve, hangtalanul, könyvtelenül. Mikor végre felemeltem a fejemet, az íróasztalomon ott feküdt a Bibliám, nyitva. Ki nyitotta ki? Ki tette oda? Nem tudom. Talán apa. Innen távolról is láttam, vastag piros ceruzával aláhúztak benne valamit. Mintha a Biblia lapjain is vérfolyt volna. Mit tud nekem üzenni Isten? Tud egyáltalán hozzám szólni ebben a sötétségben? Annyira elkeseredett voltam, hogy nem is akartam már válaszolni a saját kérdéseimre. Szinte automatikusan, mintha nem is én cselekednék, álltam fel és léptem a nyitott könyvhöz. Ezt olvastam. Jézus mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János 15:12-13. Ez az egyik ige egyébként a kérdések között, amit Gyuri bácsi választott, hogy meg kell tanulni kívülről. Mint mikor a leplet lerántják, úgy állt bennem össze a kép. A tegnapi napról, a balesetről, az egész életemről. Helyettem vállalta, szeretetből tette. Azért, mert jobban szeret, mint önmagát. Nem törődött a következményekkel, a fájdalommal, a halállal. Magát áldozta fel, hogy én megmenekülhessek. Nem gondolkodott azon, hogy én vagyok a bajoka. Tudta, mégis vállalta helyettem a következményét. Nem mérlegelt, hanem kimentett a pusztulásból. Helyettem vállalta a halált, átvette az én büntetésemet. Nem nézte, hogy az élete a tét. Odaadta azt is, hiszen szeret. Nem kérdés, hogy fog-e szeretni ezután. Szeretni fog, jobban, mint ahogy eddig szeretett. És én is jobban fogom szeretni őt mindenkinél. Meghalt és föltámadott. Én juttattam oda, ahol a halál várt rá. De győzött a halál felett, és ezután velem lesz minden napon a világ végezetéig. Köszönöm Jézus, hogy te tetted ezt értem. Igen, most már csak veled, csak érted akarok élni. Köszönöm, hogy új életre hívtál a halálból. Hogy te vagy az, aki megmentett engem. Itt vagyok, Uram, újonnan, vedd az életem a kezedbe, hiszen a tiéd az. Soha sem éreztem olyan örömet és olyan békességet, mint akkor. Tudtam, hogy most már minden rendben van, hiszen az Úr őrzött meg engem és Dinit is. Csak őt kell követnünk, vele kell járnunk, és akkor nem lesz semmi baj. Visszatérek ahhoz a félsorhoz, hogy soha sem éreztem olyan örömet. Most az öröm vasárnapja van, jubiláte vasárnapja, örvendjetek, újongjatok, örüljetek. Háborús veszélybe, járvány veszélyben, párkapcsolati problémák között, és még sorolhatnám, van minek örülni? Igen, hogyha megtaláljuk az Úr Jézust, hogyha őt fogadjuk be a szívünkbe, az életünkbe, Ő tudja megadni azt a reménységet, azt a békességet, azt az örömet, amire vágyunk. Utána van még pár oldal, hogy mi történik a szülőkkel való kapcsolatban, meg a tesóval való kapcsolatban, és ezzel végződik a könyv, hogy a nagynéni mondja neki, hogy te Csilla, úgy megváltoztál, olyan nagy lettél, megkomolyodtál. Nézd csak, nem is vagy már Csilli. Tényleg, mostanában mindenki Csillának nevez. Megváltoztam. Eddig Csilli egyedül tekerget jobbra-balra. Előre szaladt az úton, majd vissza. De most már van vezetőm, a legnagyobb és legbölcsebb mester. És én most már csak az ő szavára hallgatok. Látod? Így lettem Csilla. Kedves testvérek, a konfirmációt nem véletlenül tartjuk pünkösd napján, hiszen a konfirmáció szó azt jelenti, hogy megerősítés. És a Szentlélek által erősít meg az Úr. És amikor a konfirmáció történik, és a konfirmandusok kiállnak az oltár elé, akkor azt kérjük, hogy jöjj Szentlélek, töltsd be bennünket, és erősíts meg Urunk. Piros lesz az oltárterítő, a tűznek a színe, a lángoszlop, felhőoszlop, lángoszlop, a Szentléleknek a jelképe a tűz. A Szentlélek erősít meg, mert saját emberi erőnk kevés legyőzni a bűnt. Saját emberi bölcsességünk kevés megtalálni a jó utat, ami az ígéret földjére vezet, a mi esetünkben az Isten országába, az örök életbe, az örök boldogságba, az örök örömbe. A saját bölcsességünk kevés ahhoz, hogy a jó úton járjunk. És a saját emberi erőnk kevés legyőzni a bűnt, és kevés, hogy az Isten akarata szerint éljünk, és bizonyságot tegyünk Jézusról. De a konfirmációban pont azt kérjük, hogy jöjj Szentlélek, töltsd be, te légy a vezetőm, te légy a felhőoszlopom, te légy a tűzoszlopom. Általad érezhessem, és tudhassam, és hihessem az Úr jelenlétét az életembe. A Szentlélek által vezet az Úr Jézus, hogy ne tekeregjünk össze-vissza, ne bolyogjunk a mi saját pusztánkban össze-vissza, hanem Isten útján járjunk, ami elvezet az ő országába. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te emberré lettél, szenvedéseddel és kereszthaláloddal és feltámadásoddal megváltottál, megtisztítottál, új életet adtál. Kérünk, hogy valóban töltsd be bennünket a te szent lelkeddel, és vezess bennünket a te utadon. Ne engedd, hogy más utakra térjünk, hanem járjunk a te utadon. Hadd legyünk elkötelezett követőid, hiszen csak a te utad vezet abba az országba, a szeretet országába, a békesség és az örök országba, és az öröm országába, amit te megígértél. Segíts nekünk így. Amen.